Napok óta nem esett, úgyhogy ha autón érkezik valaki, nem sok nyomot hagy maga után. Ön azt hiszi, hogy autón jött valaki? Kérdezte az ügyvéd élénken. A felügyelő vállat vont. Nem tudom, csak annyit tudok, hogy ez az ügy tele van furcsa mozzanatokkal. Nézze például ezt a holmit. Az íróasztalra mutatott, ahol a következő tárgya feküdtek egymás mellett. Az íróasztalra mutatott, ahol a következő tárgya feküdtek egymás mellett. Lóhere formájú meltű kis gyöngyökkel, másik meltű ametisztekkel, apró gyöngyszemekből álló nyaklánc, és bizonytalan értékű kövekből összefűzött karkötő. Mindez az ékszeres ládikából származik. A ház mellett találtuk egy bokor tövében. Igen, igen, ez valóban különös. Talán a gyilkos utólag megrémült attól, amit tett, lehetséges. De ebben az esetben miért vitte magával a szobából ezt a holmit? Persze az is lehetséges, hogy a ház és a kerti kapu között rémült meg. Az ügyvéd nagyon halk hangon mormogta. De az is lehet, amit az imént mondott, hogy tudnélik félrevezetésnek szánták a rablást. Na igen. Sokféle lehetőség adódik. Persze ezt a Gilchrist kisasszonyt nem hagyhatjuk ki a gyanúból. Két nő, aki hosszú idő óta együtt lakik, sohasem lehet tudni, milyen civakodások, gyűlölködések és szenvedélyek dúlnak kettejük között. Bizony kötelesek vagyunk ezt az esetőséget is számításba venni. Igaz, hogy nem nagy a valószínűsége, minden jel arra mutat, hogy barátságos viszony volt kettőjük között. Felügyelő mielőtt folytathatta volna, rövid szünetet tartott. Ön szerint senkire sem származik előny Lankönisné halálából? Az ügyvéd újból fészkelődni kezdett. Ezt nem merném állítani. Morton felügyelő felkapta a fejét. Úgy vettem ki az ön szavából, hogy Lanskönetnének egyetlen jövedelmi forrása az az évjáradék volt, melyet bátyja biztosította részére, és hogy az ön tudomása szerint az áldozatnak ingatlana vagy értékesebb ingósága nem volt. Így is van. Lanskönetné fillér nélkül maradt férje halála után, és amennyire ismerem, már pedig kislánykora óta ismerem, nem tudom elképzelni, hogy sikerült volna megtakarítania valamit a maga számára. Lanskönetné nem saját tulajdonában lakott, hanem bérelte a házat a berendezés értékére, pedig még a mai szűkös időkben sem érdemes szót vesztegetni. A bútorzatam olyan falusi, vecsik, vacak, és a képek szerintem a kutyának se kellenének. A végrendelet, ha egyáltalában maradt végrendelet, senkit sem fog boldoggá tenni. Tendőszül úr a fejét csóvágatta. Nincs tudomásom végrendeletről, tudnia kell felügyelő úr, hogy hosszú évek óta nem találkoztam Lanskönetnével. Mégis valami járt most az agyában, ügyvéd úr. Mire gondol, ha szabad kérdeznem? Nem tagadom, pontosan, nagyon pontosan szeretnék tudni mindent. No, hát talán arra az örökségre tetszik gondolni, amelyről az imént említést tett, amelyet a bátyja hagyott Lanskönetnére. Módjában állt az áldozatnak, hogy végrendeletileg intézkedjék erről az örökségről? Nem, nem állt módjában. Lanszkeretnének nem volt joga ahhoz, hogy diszponáljon a tőkéről, melynek csupán kamatait élvezhette. Most, hogy meghalt, a bankbetétként kezelt tőkét fel kell osztani Richard Abernethy öt örököse között. Ez járt a fejemben, ha tudni akarja, az öt örökös automatikusan hasznot húz az áldozat halálából. A felügyelő csalódott arcot vágott. Hát ez nem sok, pedig azt reméltem, hogy nyom mutatkozik. Az ön felvilágosításaiból nem derül fény a Baltás gyilkosságra. Mégis azt kell hinnem, hogy egy meghibbant a lakaféle serdülőkorú bűnöző, amilyen ma több van, mint régen, lehet, hogy teljesen elveszette a fejét, gyilkolt, összeszedett, amit tudott, aztán eldobta. Hát igen, így történhetett, ha csak nem. Gilchrist kisasszony volt, de hogy ezt a nőt nézem, hát ezt igazán nem tartom valószínűnek. Mikor bukkant rá Gilchrist kisasszony a tetemre? Csak 5-kor a 4:50-es autóbusszal érkezett vissza a Readingből. Átment a községen, bement a főkapun, majd a konyhába, és feltette a teavizet. A házban teljes csend volt, és Gilchrist kisasszony feltételezte, hogy Lanszkeretné alszik. Ekkor azonban észrevette a betört ablaküveget, a cserepek a földön elvertek. De még ekkor is azt hitte, hogy valamelyik kölyök verte be az ablakot labdával vagy parittyával. Felment az emeletre, és nagyon óvatosan benyitott Lanszkeretné hálószobájába, hogy megnézze, alszik-e, vagy inna-e egy csésze teát. Persze erre azonnal vége szakadt a nyugalmának. Sikoltozva leszaladt az utcára be a szomszédhoz, teljesen hihető, amit mesél, sem a szobában, sem a konyhában, sem a ruháján nincsenek vérnyomok. Nem hiszem, hogy Gilchrist a kisasszonynak köze van a dologhoz. Az orvos 17:30-kor érkezett a házba, szerint a gyilkosság nem történhetett 4 óránál később, de inkább jóval előbb, körülbelül 2 órakor. Tehát bárki a gyilkos, alig hanem a ház körül ólálkodott, mindaddig, amíg Gilchrist kisasszony el nem hagyta a községet. Az ügyvéd idegesen elhúzta a száját. A felügyelő folytatta. Meglátogatja majd Gilchrist kisasszonyt? Szeretném. Örömmel venném, ha megtenné. Azt hiszem ugyan, hogy mindent elmondott nekem, de sohasem lehet tudni. Más a kihallgatás, és más a fesztelen beszélgetés. Vénlányos, de alapjába véve józan, értelmes asszony, aki jól megállta a helyét. Szünetet tartott, majd folytatta. A tetem a hullaházban van, ha látni szeretné. Andrészl úr csekély lelkesedéssel bólintott néhány perc múlva, Coral Lanszkenet földi maradványai előtt állt. A gyilkos szörnyű módon bánt el a szerencsétlennel. Az életben kissé komikus frizura szegélye most alvadt vértől volt csapzott, az ügyvéd összeszorította az ajkát, és émelyekbe félrefordította a fejét. Szegény kis kora. Tegnap előtt még mohon tudakolta, hogy örökölte valamit a bátyjától. Milyen rózsaszínben látta a jövőjét, pénzhez jutott. Százféle ostobaság elkövetésére nyílt alkalma. És mindent élvezett volna, mint egy gyerek. Szegény kora farsangi bolondság volt. Halála senkinek sem használt, még az állati a gyilkosnak sem, aki menekülés közben elszórta a csecsebecséket. 5 embernek valamivel nagyobb tőkéje van, de valószínűleg az is több nekik a kelleténél, amit enélkül kaptak, nem? Ez nem lehetett a merénylet oka. Furcsa, hogy gyilkossági gondolatok jártak kora fejében egy nappal a saját meggyilkolása előtt. Meggyilkolták, nem? Nevetni való kiszólás, nevetséges,
teljes egészében nevetséges. Kár elmondani Morton felügyelőnek. De beszélnie kell Gilchrist kisasszonnyal. Nem valószínű ugyan, de Gilchrist kisasszony talán tudja, mit mondott Richard korának. Abból, amit Richard mondott, azt hittem. Mit mondott Richard? Azonnal beszélnem kell Miss Gilchrist-tel, határozta el magát Entwistle úr. Gilchrist kisasszony szikár nőhaja rövid, őszülő vonásai kissé elmosódtak, amint 50 körül nőkön gyakran tapasztalható. Melegen üdvözölte Entwistle urat. Nagyon örülök, hogy meglátogatott, ügyvéd úr. Alig tudok valamit Lankvistné családjáról, és mindeddig természetesen még nem volt dolgom gyilkossággal. Borzasztó, ami történt. Entwistle úr elhitte, hogy Gilchrist kisasszonynak még sosem volt dolga gyilkossággal, körülbelül úgy beszél, mint Parrott úr. Persze az ember az újságokban, regényekben olvas gyilkosságokról, folytatta Gilchrist kisasszony, és ezzel oda utalta a témát, ahová való. Bár nekem ehhez nincs nagy kedvem, a legtöbbje szennyes ügy. Bementek a fogadószobába. Az ügyvéd éber pillantással nézett, körül átható olajfesték szagot érzett, a szoba túl zsúfoltan hatott, de nem annyira a bútoroktól, amelyek megfeleltek Morton felügyelő jellemzésének, hanem a képektől. Főként nagyon sötét és piszkos olajfestmények takarták el a falakat, akadt azonban egy-két vízfestékes vázlat és csendélet is. Az ablakok alatti polcokon ugyanezek a kis képek álltak vagy feküdtek. Mrs. Lanskanet rendszerint árverésen vásárolt képeket, magyarázta a Gilchrist kisasszony. Szegénykének nagy öröme telt ebben, minden árverésen ott volt, ahová könnyen el lehetett jutni. A képek nagyon olcsók manapság. Egy fontnál többet sose adott egy képért. Sokszor csak néhány shillinget, és mindig azt mondogatta, hogy csak egy kis szerencse kell ahhoz, hogy az ember kevés pénzért nagy értékhez jusson. Ez a kép például szerinte olasz primitív mesterműve, sok pénzt megér. Miss Gilchrist bizonytalanul rámutatott az egyik képre, melyet az ügyvéd gyorsan szemügyre vett. Korának soha életében fogalma sem volt arról, mi egy kép, gondolta magába, megeszem a fejemet, ha ez az olasz primitív mester, vagy bármelyik mázolmány megér egy 5 fontost. Gilchrist kisasszony az ügyvéd arc kifejezésének láttára hamar kitalálta gondolatait. Én nem értek a festészethez, mondta mentegetőzve, bár apám festő volt, ha nem is szerzett nevet magának fiatal koromban, én is festettem néhány akvarelt, és sok beszélgetést hallgattam végig a képzőművészetekről. Lankanesné örült, hogy van valaki mellette, akinek festészetről beszélhet, és aki megértéssel hallgatja. Szegényke sokat törte a fejét művészeti problémákon.
Szerette korát? Ostoba kérdést tette hozzá mindjárt magában. Erre nem lehet most nemmel válaszolni. Pedig az ember idegeire mehetett állandóan együtt lenni korával. Ó, igen, válaszolta Miss Gilchrist. Nagyon jól megfértünk egymással. Tudja, ügyvéd úr, kora sok tekintetben úgy viselkedett, mint egy gyerek. Amit gondolt, ezt ki is mondta. Azt persze nem merném állítani, hogy az ítélete mindig helyes volt. Entwistle elgondolkodott. Valakiről, aki most és ilyen szörnyű körülmények közt halt meg, nem lehet azt mondani, hogy buta volt világ életében. Tehát inkább így fogalmazta a mondókáját. Kora sosem volt intellektuális lény. Nem. Valóban nem volt az. De néha nagyon éles szemű és ravasz tudott lenni, Entwistle úr. Gyakran meglepett, hogy milyen pontosan fején találja a szöget.
Girgész kisasszony kezdte érdekelni az ügyvédet. Ez a nő biztosan nem buta. Mióta él Lansklednetné házában, Girgész kisasszony? 3,5 éve. És csupán társalkodó női minőségben, vagy mint szól, vagy a házat is rendben tetszett tartani. Az ügyvéd sejtette, hogy ez kényes pont, és sejtelme azonnal igazolódott. Gilchrist kisasszony enyhén elpirult. Azt is, illetve többnyire én főztem, szeretek főzni, de le is poroltam a könnyebb fajta házi munkát, és elvégeztem. A durvábbat természetesen nem Gilchrist kisasszony hangja nagyon határozottá vált Angistel úr, akinek fogalma sem volt arról, hogy a durva szó alatt mi értendő helyeslően morgott valamit. Bejárónő is van, Panterni a faluból, hetenként kétszer jön. Arra persze soha se vállalkoznék, ügyvéd úr, hogy szolgáljak. Eredetileg volt egy kis teázóm, amely sok örömet szerzett, de a háborúban tönkrement. Így hívták a fűzfához. Kék porcelán szervizeim voltak, olyan, mint az eredeti nankingiak, fűzfa motívumos. Igazán finom brióst meg piskótát sütöttem, ehhez értek. Sok vendégem volt, de aztán jött a háború, a jegyen egyszer, és tönkrementem. Mindig arra gondolok, hogy ez is háborús áldozat. Nem igaz. Apai örökségem elúszott kis vállalkozásommal együtt, így hát körül kellett néznem, mihez kezdhetnék. Szakmám nem volt. Beálltam egy hölgyhöz, de ebben nem volt köszönet. Fenéjázon és gorombán bánt velem majd. Hivatalnokoskodtam egy darabig, de sehogy se tetszett. Végül Lanskenetnéhez kerültem. Első percről fogva megkedveltük egymást. Többek közt az is hozzájárult, hogy az ura festő volt. Gilchrist kisasszonynak szünetet kellett tartania, hogy lélegzethez jusson, majd bánatosan így fejezte be. Nagyon szerettem az én kedves kis teázómat. Nagyon rokonszenves vendégek jártak hozzánk. Entisztül úrnak hirtelen az az érzése támadt, hogy jól ismeri Gilchrist kisasszonyt. Nem is egy, hanem több példányban. Kisebb-nagyobb teázók egész sora merült fel az emlékezetében. Kínai teázó a kék szőke macskához, a kék kandúrhoz, a fűzfához, meg aztán intim sarok csevegő és a többi. Mindegyikben egy kék, rózsaszínű vagy narancsárga kardigános hölgy, akinél kínai teát és süteményt lehet rendelni. Ilyen lehetett Gilchrist kisasszony is, de a finomabb fajtából hölgy vendégekkel. Az ország tele van Gilchrist kisasszonyokkal, akik nagyjából mindegy formát. Felsőajkuk céltudatosságot és kitartást árul el, de arckifejezésük türelmes, és aljuk őszbe vegyül. Gilchrist kisasszony folytatta. De mit is akartam mindebből kihozni? A rendőrség nagyon kedvesen és belátóan viselkedett. Igazán nagyon kedvesen járt itt egy Morton nevű felügyelő. A tapintat mintaképe. Még arra is gondja volt, hogy ne töltsem itt az éjszakát, hanem odalent. Lékné házában, de ezt visszautasítottam, kötelességemnek tekintettem, hogy itthon maradjak, mikor a ház tele van Lanskenetné szép holmiával. A Gilchrist kisasszony nyelt egyet, a holttestet persze elvitték, a szobát lezárták, és a felügyelő közölte, hogy egész éjszaka egy rendőr virrasztta a konyhában a kitört ablak miatt. Ma reggel, hála az égnek, már meg is csinálták, hol is tartottam. Ja, igen, persze. Talán ő azt mondtam neki, hogy teljesen biztonságban érzem magamat a szobámban, bár bevallom, hogy a fiókos szekrényt az ajtó elé toltam, és a nagyobbik vizes korsót ráraktam,
az ablak előtti polcra. Az ember soha se tudhatja, mintha őrültek házából kiszökött elmebeteg lett volna. Már hallottam ilyesmit. Gilchrist kisasszony elhallgatott. Ez úgy hatott, mint amikor egy szerkezet lejár. Entwistle úr kapott az alkalmon. Igen, a tényeket ismerem. Morton felügyelő úr alaposan tájékoztatott, de ha nem fárasztom, szívesen meghallgatnám a saját szájából, mit tapasztalt Gilchrist kisasszony. Készséggel, ügyvéd úr, pontosan tudom, hogy mit szeretne tudni. A rendőrség felvilágosítása rideg és aktaszerű, ez bizonyos szempontból helyes is. Lankanesley tehát tegnap előtt este érkezett meg a temetésről, kezdte az ügyvéd. Igen, méghozzá késő este. Taxit rendeltem a vasúthoz, így beszéltük meg szegényke. Nagyon kimerült volt, ami természetes is, de mindent összevéve jó kedvében találtam. Értem, értem. Szólt valamit a temetésről? Nem sokat. Egy pohárka szíverősítővel vártam, enni nem akart, elmondta, hogy a templom tel is tele volt virágokkal, és azt is mondta, hogy sajnos nem találkozott a másik fivérével, Timothyval, ugye így hívják? Így. Mondta, hogy több mint 20 éve nem látta, és remélte, hogy ott lesz, de érthető, hogy az adott körülmények között otthon maradt, a felesége azonban eljött. De az sose állhatta. Jaj, bocsásson meg, ügyvéd úr, kicsúszott a számon, nem akartam. Nem tesz semmit, mondta Entwistle úr bátorítóan. Nem vagyok rokon. Azt hiszem, kora és sógornője sose fértek jól meg egymással. Lanskönetné így fejezte ki magát. Mindig tudtam, hogy modból az a fajta nő lesz, aki szeret hatalmaskodni és mindenbe beleavatkozik. Ezek voltak a szavai. Nagyon fáradt volt, és azt mondta, hogy azonnal lefekszik. Én meghoztam a forróvizes üveget, aztán felment a szobájába. Nem tett semmiféle kijelentést, ami említésre méltó lenne. Talán arra gondol, ügyvéd úr, hogy volt-e benne valamilyen baljóslatú előérzet? Nem, nem volt, kérem. Ebben biztos vagyok, sőt, a fáradtságtól és a szomorú eseménytől eltekintve feltűnően jó hangulatban volt. Azt kérdezte, hogy van-e kedvem Capriba menni? Capriba. Természetesen azt válaszoltam, hogy gyönyörű lenne, olyan gyönyörű, hogy eddig álmodni sem mertem ilyesmiről. Amire azt felelte, megyünk, úgy sejtettem, de erről persze nem beszéltünk, hogy talán évjáradék vagy hasonló maradt számára a bátyja után. Entwistle úr bólintott. Szegényke. Nos, legalább az az öröme megvolt, hogy terveket szőhetett. Gilchrist kisasszony felsóhajtott és lemondóan hozzáfűzte. Nem inném, hogy valaha eljutok Capriba. És másnap reggel kérdezte az ügyvéd, akit most nem érdekeltek Gilchrist kisasszony vágyai és csalódásai. Másnap reggel nem jól érezte magát. Valóban szörnyű színben volt. Mint mondta, alig aludt valamit. Tidésznyomás kínoszta. Ez azért van, mert tegnap túlfárasztotta magát, mondtam neki, mire azt válaszolta, hogy lehetséges. Ágyban reggelizett, egész délelőtt nem kelt fel, de délben azt mondta, hogy képtelen volt elaludni. Nyugtalan vagyok. Mindenféle kavarog a fejemben, és nem tudok eligazodni. Ezek voltak a szavai. Majd kijelentette, hogy altatót vesz be, és megkíséli, hogy délután kialudja magát. Még megkért menjek be az autóbusszal Readingbe, cseréljem ki a 2 könyvét, amelyet kiolvasott a vonaton, és most nincs olvasni valója. 2 könyv rendszerint elegendő volt 1 hétre. Én tehát 2 után elindultam, és ez volt az utolsó alkalom, hogy Gilchrist kisasszony könnyezni kezdett. Biztosan elaludt. Mélyen aludt, és nem hallott semmit. A felügyelő úr azt állítja, hogy
nem szenvedett, az első ütés megölte. Jaj, már a gondolattól is rosszul leszek. Kérem, Gilchrist kisasszony, nyugodjon meg. Nem gyötröm tovább, csak azt akartam tudni, mi történt, mielőtt elvált korától. Értem, ügyvéd úr. Mondja el a hozzátartozóknak, hogy a rossz éjszakától eltekintve Lanskönetné nagyon boldogan tekintett a jövő elé. Entwistle úr kis szünetet tartott, mielőtt a következő kérdést feltette. Nem akart abba a hibába esni, hogy szugerálja a tanút. Egyik hozzátartozóját sem említette külön? Nem. Nem emlékszem, mondta Gilchrist kisasszony, és látszott rajta, hogy igyekszik pontosan felidézni háziasszonya szavait. Kivéve, hogy sajnálkozott azon, hogy nem találkozhatott Timothy bátyjával, de ezt már említettem. Bátyja haláláról, a halál okáról nem esett szó. Nem mondott valamit erre vonatkozóan? Nem. Gilchrist kisasszony arca nem árult el különösebb érdeklődést vagy óvatosságot, pedig az ügyvéd biztosan számított ilyen jelre, ha kora kikottyantott valamit a gyilkossági lehetőségről. Richard úr egy idő óta betegeskedett, ugye? Mondta a Gilchrist kisasszony bizonytalanul. Bár bevallom, a halálhír meglepett. Teljesen egészségesnek látszott legutóbb. Hát látta mikor? Kérdezte gyorsan az ügyvéd. Amikor itt járt látogatóban. Vagy 3 hete lehetett, ha jól emlékszem. Kórházában töltötte az éjszakát? Ó, te, hogy Richard úr délelőtt érkezett, és alig, hogy villás reggelizett, már el is ment. Meglepetésszerűen jött. Lanskönetné nem várta. Azt hiszem, valami családi problémát akart megtárgyalni. Lanskönetné azt mondta, hogy évek óta nem találkozott a bátyjával. Igen, ez így van. Lanskönetnét egészen felizgatta a találkozás. Talán akkor ébredt tudatára, hogy Richard úr nagy beteg. Ezek szerint kora tudta, hogy a bátyja beteg. Tudta, biztosan emlékszem erre. Azon döprengtem magamban, csupán magamban, de ki nem mondtam, hogy nem agylágyulásban szenvede a Bennetti úr. Egyik nagynéném, Entwistle úr ügyesen elhárította a nagynéni emlékét. Mondott talán Lanskönetné valami olyasmit, ami agylágyulásra utalt? Igen, ezek voltak a szavai. Szegény Richard, Mortimer halála után nagyon megöregedett. Néha azt hiszem, hogy teljesen szenilis lett. Olyanokat képzel, hogy üldözik, és hogy valaki meg akarja mérgezni. Sok ember meghibban akkorára. Sajnos magam is igazolhatom, hogy Lanskönetnének igaza volt. A nagynénim, akit említettem, szentül hitte, hogy a cselédség mérget tesz az ételébe. Végül már csak kemény tojást evett, mert, mint mondta, hámozatlan kemény tojásba nem lehet mérget tenni. Nem akartuk izgatni a nénit, inkább ráhagytunk mindent. De kérem, mit tehetnénk vele ma? Hiszen alig lehet tojáshoz jutni, és amit kapni, az is főként import tojás, az importáru pedig mindig gyanús. Entwistle úr elengedte a füle mellett Gilchrist kisasszony nagynénikének legendás történetét, a Richardról hallottak teljesen felkavarták. Amikor Gilchrist kisasszony végre befejezte az emlékezést, az ügyvéd így szólt. Gondolom, Lanskönetné nem vette nagyon szívére a bátyja rémképeit. Nem, szó sincs róla, ügyvéd úr. Lanskönetné megértette Richard úr helyzetét. Entwistle úr viszont nem egészen értette meg ezt a választ.
Nem volt világos előtte, hogy Gilchrist kisasszony tulajdonképpen mit akar mondani. Vajon megértette ekkora csak ugyan Richard panaszkodását, vagy csak később jött rá az értelmére? És helyes az, amire rájönni vért. Az ügyvéd jól tudta, hogy Richard Abernethy nem volt szenilis. Ítélő képessége halála napjáig nem hagyta el. Nem az az ember volt, akit téveszmék üldöznek. Mindvégig józan üzletember maradt, és betegsége nem befolyásolta józanságát. Felettébb különös, amit húgának mondott, de talán kora, a maga gyermekdedd agyafurtságában olyasmit olvasott ki bátyja szavaiból, amit azok nem is tartalmaztak. Talán úgy kicifrázta a hallottakat, hogy az egésznek megváltozott az értelme. Kora, gondolta magában az ügyvéd, sok tekintetben sült bolond volt. Nem volt kellő ítélőképessége, lelki egyensúlya gyerek maradt. A gyerek primitív és nyers látásával, s ugyanakkor a gyerek hátborzongató biztonságával, amely a legbonyolultabb kérdésnek is elevenére tud tapintani. Entwistle úr nem is volt másra kíváncsi, úgy gondolta, hogy Gilchrist kisasszony mindent elmondott neki, amit tud. Befejezésül megkérdezte, tud-e Gilchrist kisasszony arról, hogy kora végrendeletet hagyott hátra. A vénlány tudott erről, a végrendelet a bankban van. Az ügyvéd mielőtt elbúcsúzott volna, néhány intézkedést tett, némi készpénzt erőltetett Gilchrist kisasszonyra, hogy fedezhesse az esetleges kiadásokat. Kilátásba helyezte, hogy nem sokára újból meglátogatja, és nyomatékosan megkérte, hogy amíg új állást nem talál, maradjon kora házában. Gilchrist kisasszony kijelentette, hogy szívesen marad, sőt, ez nagyon kellemes megoldás számára. Attól azonban nem menekült meg az ügyvéd, hogy Miss Gilchrist végig ne hurcolja a ház összes szobáin, és sorra nem utogassa a megboldogult Pierre Langskenet festményeit, amelyeknek nagy része a kis ebédlőbe zsúfolódott. Enkésztül úr megborzott e művészi alkotások láttára. Többnyire aktképek voltak, és vaskos tehetségtelenségtől tettek tanúságot. A művész szenvedélye a részletek aprólékos kidolgozásába merült ki. Néhány kis olajképet is meg kellett bámulni, amelyet maga kora festett. Inkább vázlatok voltak, és egytől egyik festői halászfalvakat ábrázoltak. Ez Polperro, mondta Gilchrist kisasszony büszkén. Tavaly jártunk ott, és a pittoreszk tengerpart elragadta Langkanesznét. Az ebédlő falán látni lehetett Polperrót délnyugatról, északnyugatról és a szélrózsa számos más irányából. Entwistle úrnak el kellett ismernie, hogy a halászfalucska valóban elragadta kora Langskenetet. Szegényke, azt ígérte, rám hagyja ezeket a képeket, mondta Gilchrist kisasszony epekedve. Gyönyörű képek. Nézze például ezt, ügyvéd úr, mint a hullámok megtörnek a parton. Talán megfeledkezett a képekről a végrendeletben, de legalább egyet akkor is megtarthatok majd emlékül, ugye? Nem hiszem, hogy ennek akadálya lenne, mondta Entwistle úr kegyesen. Végre távozott. Azt tervezte, hogy előbb kora bankjának igazgatóját keresi fel, majd újra összeül Morton felügyelővel. Olyan, mint a kifacsadt citrom, mondta Entwistle kisasszony, sértődött és mégis szigorú hangon, ahogy a háztartást vezető nővér szokott beszélni a fivérével. Nem való ez neked a te korodban. Szeretném tudni, mi közöd az egészhez. Úgy tudom, hogy nyugalomba vonultál, nem? Entwistle úr szeriden azt válaszolta, hogy Richard Abernethy a legrégi barátai közé tartozott.
Ezt már százszor hallottam. De tudtommal Richard Abernethy meghalt. Semmi értelme sincs, hogy most nyakig belebonyolódja a dolgaiba. Nem is tartoznak rád. Halálra fog szülni a vonaton. Muszáj neked beleütni az orrodat minden gyilkosságba. Egyáltalában mit akarnak tőled?
Megtalálták a levelemet, amelyben közöltem korával a temetés körülményeit.
Hát aztán, a temetés körülményeit. Egyik temetés a másik után. Sose lesz ennek vége. Egyébként erről jut eszembe. Egy újabb, drágalátos Abernethy keresett telefonon. Timothy, ha jól emlékszem, Yorkshire-ből hívott fel, szintén temetés ügyben. Azt mondta, hogy majd újra telefonál.
Este interurbán beszélgetést jelzett a központ, az ügyét felvette a kagylót. Maud Abernethy hangját hallotta. Csak hogy végre megtaláltam. Timothy szörnyű állapotban van, borzasztóan felizgatta, ami korával történt. Ez igazán érthető, mondta Entwistle úr.
Hogyan nem értem?
Azt mondtam, hogy ez igazán érthető. Persze, hogy érthető, mert most szavai kisé bizonytalanul hangzottak. Valóban meggyilkolták? Hiszen meggyilkolták, nem? Mondta Cora. Most azonban nem kétséges a válasz.
Igen, meggyilkolták, hangzott az ügyvéd válasza. Az újságban az van, hogy baltával verték agyon.
Úgy van.
Hihetetlen baltával verték agyon Timothy húgát, édes húgát.
Entwistle úr legszívesebben maga se hitt volna benne. Timothy élete annyira mentes minden erőszaktól, hogy az ember azt hinné, rokonait sem érheti erőszak.
Sajnos szembe kell néznünk a tényekkel, mondta Entwistle úr szeliden. Nagyon féltem Timothyt. Nem neki való mindez. Sikerült lefektetnem, de folyton követeli, beszéljem rá magát, hogy látogassa meg, minden részletet tudni akar. Lesz-e nyilvános vizsgálat, ki legyen jelen, mikorra tűzik ki, maradt-e hagyaték, és hol van letétben temetést, kíván-e korra a végrendeletben, vagy elégetés, és van-e egyáltalán végrendelet?
Entwistle úr úgy érezte, hogy gátat kell vetnie az áradatnak.
Van végrendelet, csak a végrendelet végrehajtója Timothy. Jaj, Timothy most nem alkalmas ilyesmire.
Irodám mindenben a segítségére lesz, nagyon egyszerű végrendeletről van szó.
Cora Miss Gilchristre hagyta a képeit és az ametiszt melltűjét, minden egyebet Susan örököl. Susan! Szeretném tudni, hogy miért Susan. Cora sohasem találkozott Susannal. Kecsőbő Cora óta nem látta azt a lányt.
Gyanítom, hogy Corát az vezethette, hogy Susan házassága nem tetszik a családnak. Maud felhördült.
Még Gregory is ezerszer többet ér, mint Pierre Lansquenet. Persze, az én időben szó se lehetett olyan férről, aki egy boltban kiszolgál. Igaz, hogy egy gyógyszertár más, mint egy rövidárú kereskedés, és Gregory úriembernek látszik.
Maud pillanatnyi szünetet tartott, majd így folytattam.
Susannél lesz tehát az az évjáradék is, amelyet Richard Cora számára biztosított.
Ó, nem, az évjáradék forrásául szolgáló tőkét Richard végrendeletének előírása szerint fel kell osztani. Nem Cora hagyatéka, csupán néhány száz font és a ház berendezése. Némi adósság is maradt Cora után. Ennek kiegyenlítése és a berendezés eladása után számításom szerint legfeljebb 500 font, ha marad. Majd így folytatta az ügyvéd. A nyilvános hatósági vizsgálat persze elkerülhetetlen. Már ki is tűzték csütörtökre. A Timothynak nincs ellenére, a fiatal Lloydot küldjük ki a család képviseletében, majd mentegetőző hozzátette. Attól tartok, hogy a körülményekre való tekintettel nagy nyilvánosságra számíthatunk.
Kínos. Elfogták már azt a gazembert, aki ezt tette?
Még nem.
Biztosan azok között, a hitvány taknyosok között kell keresni, akik gyilkolva és rabolva járják az országot. A rendőrség persze tétlen.
De hogy tétlen, mondta Entwistle úr. Ettől egy pillanatig sem kell tartania.
Furcsa ügy, mondhatom, szegény Timothy. Ugye meglátogat bennünket, ügyvéd úr. Nagyon hálás lennék magának. Azt hiszem, jelenléte meg tudná nyugtatni Timothy-t.
Entwistle úr egy pillanatig hallgatott. A meghívás nem volt ellenére. Lehet, hogy igaza van, Maud. Úgyis szükségem van Timothy aláírására bizonyos okmányokon. Igen, azt hiszem, helyes lenne, ha találkoznánk.
Pompás, már is megnyugodtam. Lehet holnap, az éjszakát nálunk tölti. A 11-20-as a legjobb vonat. Szent Pancras pályaudvarról indul.
Sajnos csak a délutáni vonattal utazhatom. Előbb, szóval délelőtt más dolgom van. George Crossfield kissé meglepetten, de szívélyesen fogadta Entwistle urat. Richard St. Maryből jöttem, mondta az ügyvéd magyarázkodva, bár ezzel még nem magyarázkodott.